Szabadságról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egri érsek mutatott be Szent Misét az Egri Bazilikában nagy csütörtökön este. Homíliájában a Szent Misében az átváltoztatás előtti imádságról elmélkedett. Az eukarisztia révén mi is belépünk Jézus örök jelenébe, abba a mába, amelyet az ő jelenléte hoz létre. Eukarisztikus imádságunk az Úr kezeire és szemeire irányítja figyelmünket. Azokra a kezekre tekintünk, amelyekkel oly sok embert meggyógyított, amelyekkel megáldotta a gyermekeket, amelyeket kitárt az emberek felé. Ezek azok a kezek, amelyeket odaszegeztek a keresztre, és amelyek örökre magukon viselik a szenvedés stigmáit. Majd az imádság arra tanít bennünket, emeljük fel tekintetünket, és szakadjunk el ennek a világnak a dolgaitól, hogy az imádságban egyedül csak Istenre figyeljünk. Imádkozzunk, hogy szemeinken keresztül ne lépjen be életünkbe a rossz, hogy ne tudjon megrontani és bepiszkítani bennünket, fogalmazott a főpásztor. Ezután a kenyértörés pillanatáról elmélkedett, majd az átváltoztatásról. Ez az átváltoztatás csak a kezdet. Az egész világ átváltoztatásának a kezdete. Azért, hogy az új teremtésben az egész világ a feltámadás világa, Isten világa legyen. Végül a vacsora után Jézus megmossa tanítványai lábát, példát adva ezzel, hogy ők is így tegyenek, nyilván szimbolikusan. Ternyák érsek hozzáfűzte, vele való közösségünk csak akkor lesz teljes, ha a Krisztus testével való megerősítés, caritassa, tevékeny szeretetté válik bennünk a hétköznapokban. Arra, amit a lábmosás jelképes gesztusa jelent, hogy mi is készen állunk egymás szolgálatára. Zárta gondolatait az egri érsek. A szentbeszédet követően, a tanítás szavait megerősítve, Jézus szolgáló szeretetét felidézve, 12 ember lábát mosta meg Ternyák Csaba egri érsek az esti szertartásban. A szentmise végén minden díszt eltávolítottak az oltárról, emlékeztetve arra, hogy Jézust megfosztották ruháitól. Az oltári szentséget a mellékoltárhoz vitték, Jézus elfogatását, elhurcolását kifejezve. Nagypénteken 15 órától Jézus kereszt halálára emlékezve vezett szertartást Ternyák Csaba egri érsek a bazilikában. Több mint 9 kilométernyi szakasz újul meg a balatoni bringa körön, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium aktív Magyarországért felelős államtitkára. Révész Máriusz hangsúlyozta, a tavalyi év végén és idén eddig 1,4 milliárd forintot biztosított a kormány a balatoni bringa kör megújítására. Annak a településnek biztosította jövője, ahol gyermekek élnek. A jövő Magyarországa egy gyarapodó nemzet, gyarapodó közösség, ahol 2010-hez képest a nemzeti vagyon több mint kétszeresére növekedett. Emellett a jövő záloga, hogy gyarapodik a bölcsödei és óvodai férőhelyek száma, ami a családok számára kiemelten fontos, fogalmazott a Közigazgatási és Területfejlesztési Miniszter Badacsony Tördemicán. Navracsics Tibor az új bölcsöde átadása alkalmából rendezett ünnepségen azt hangsúlyozta, nem csak az emelkedő reálbérek, nem csak a bővülő foglalkoztatási lehetőségek, hanem az óvodai és iskolai férőhelyek számának növekedése is nagyon fontos. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a családok komfortosabban éljék az életüket, ezen kívül szolgálja a kormány másik fontos célkitűzését, miszerint a vidéken élés ne jelentsen másodrangú életet. Ismét az iráni háború heteken belüli lezárását ígérte az amerikai elnök. Donald Trump szerint Irán vezetője tűzszünetet kért az Egyesült Államoktól. Az amerikai elnök közölte, Washington a kérés teljesítését, a Hormuz-szoros megnyitásától teszi függővé. Kiírták a közbeszerzést a Barátság kőolajvezeték megrongálódott szivattyú állomásának felújítására Ukrajnában. A kivitelezés 20 hónapot is igénybe vehet. Az ukrán állami olajvállalat szerint a javítás keretösszege 272 millió hrivnya, ami csaknem 2 milliárd forintnak felel meg. A pályázatokat április 6-áig nyújthatják be a cégek. Végül a nagypénteki időjárásról. Általában sok lesz a felhő, majd nyugat felől határozottan csökken a felhőzet. Elsősorban a nap első felében és főleg a középső ország részben található összeáramlási vonal mentén fordulhat elő zápor. Az északi-északnyugati szél nagy területen lesz erős. A csúcshőmérséklet pénteken 14 és 20 fok között alakul. Híreinket hallották.
Karitász percek.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Árvai Ferenc atyát, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatóját hallják.
Célba értünk, megérkeztünk húsvétnak, az ünnepének a küszöbére, nagy héten vagyunk, nagy csütörtökön. Amikor is elkezdődik a Szent Három Nap, a húsvét misztériumának az átélése és az ünneplése, erről elmélkedjünk, egy kicsit magunk mögé tekintve látjuk magunk mögött azt az utat, amit bejártunk, ami a nagybőjt elején elkezdődött számunkra hamvazó szerdával. Ha még visszaemlékszünk, egy kicsit olyan nyikorgósan sikerült a farsangi időszakból átlépni és ráhangolódni magára a nagybőjti időszakra. Aztán az első keresztutak elmélkedések után szépen rátottunk lélekben is hangolódni arra, hogy húsvét ünnepére készülünk. Az egyház kitűzi elénk minden nagybőti időszakban azt a célt, amit nekünk el kell érni minden évben. Ezt én sajátosan így szoktam megfogalmazni, hogy ez a cél nem más, mint a húsvéti hit. A húsvéti hitre azért van szükségünk, mint amit nagybőjt 5. vasárnapján, világvasárnap előtti vasárnap, fekete vasárnapon, ahogyan szoktuk ezt nevezni, ha még emlékeznek rá a kedves testvérek, hogy mit hallottunk az evangéliumból, Lázárnak a feltámasztásának a történetét. Megrendítő átélni, felolvasni. Amikor olvastam az evangéliumi szakaszt, láttam többször, hogy az embereknek a szeme könnybe lábadt. Ugye a történet röviden annyi, hogy Lázár, Mária és Márta Jézusnak a baráti társaságába tartoztak, többször meg is látogatta őket, ha arra járt. Emlékszünk rá, hogy egyik alkalommal Márta, amikor bejelentés nélkül megérkezik Jézus 12-ed magával, kéri Jézust, hogy szólj rá a testvéremre, Máriára, hogy segítsen előkészülni. És akkor Jézus ezt mondja neki, hogy Márta, Márta, te sok mindennel foglalkozol, de Mária jobbik részt választotta, és ezt nagyon sokan úgy szokták magyarázni, hogy mintha megszidná Mártát, hogy hát Mária választotta a jobbik részt. Jézusnak a mondása ekkor nagyon jó, csak ezt Jézus úgy értette, hogy Mária a neki fontosabb jó részt választotta. Ő volt az, akinek még arra volt szüksége, hogyha Jézus beszélt, akkor ő teljesen kikapcsolt, leült a lábához, hallotta, neki még nem volt annyira erős a hite, hogy Jézus jelenlétében ő földi dolgokkal is tudjon foglalkozni. Ezt majd látjuk ebben az evangéliumi szakaszban. Tehát ez az a család, három testvér, aki éli az életét, és Jézussal jó barátságba kerülnek, és meg is üzenik Jézusnak, hogy a barátod Lázár beteg, jöjj és gyógyítsd meg. És erről eszünkbe jutnak, utána az egész történetről és erről is a saját ilyen nehéz helyzeteink, amikor valaki beteg lesz a családunkban. És mi is üzenünk az Úrnak. Imádkozunk érte, Uram, gyógyítsd meg, mert félek attól, hogy ha ő meghal, ha a betegségbe belehal, mi lesz velünk. És nagyon sokszor az Úr Jézus segít, meghallgatja imánkat, és hazatér a kórházból, a műtétről, a kezelésről az, akit mi nagyon szeretünk, és megy minden szépen tovább, és néha el is felejtjük megköszönni az Úrnak, hogy ez történt. Itt azonban látunk Jézus részéről egy érdekes magatartást, méghozzá azt, hogy meghallja az üzenetet, és azt hinnénk, hogy hát sűrű lépésekkel elindul, hogy Lázárt meggyógyítsa. De nem megy. Két napig marad, és el is mondja az apostoloknak, hogy ez mind azért fog történni, ez a betegség nem halálos, hanem Istennek a nagyobb dicsőségét fogja majd szolgálni ez a betegség. A másik lépés ebben a történetben, ami a húsvéti hitünkről szól, hogy Jézus, amikor megérkezik, Lázár már 4 napja holtan fekszik, el is temették. Igazából egy kicsit csalódottan fogadják mindannyian, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy Mária otthon marad. Nem jön ki Jézus elé. Talán ő benne valami összeomlott, hogy hát Jézus a családunknak a nagy barátja. Üzentünk neki, és nem jön el. Nem gyógyította meg a testvérünket, Lázárt. Annyi embert, aki közömbös volt számára, sánták, bénák, vakok, némák meggyógyított. És a barátját, Lázárt, miért nem jött el? Mária a történetben nem szerepel, annyit ír róla az evangélista, hogy Mária otthon maradt. Bennünk is nagyon sokszor vannak ilyen lázadások, hogy kérünk valamit az Úristentől, pláne ami személyes, a saját betegünkkel, családtagunkkal, barátunkkal kapcsolatosan, és nagyon imádkozunk, nagyon kérjük, hogy a mi akaratunk legyen meg. Ilyenkor egy kicsit bennünk van az, ami Jézus biztatása, hogy zörgessetek és megadatik nektek. És mi zörgetünk, és várjuk azt, hogy tiszta lélekkel kérünk valamit az Úrtól, és ő biztosan meg fogja adni, és nem teljesül. Lehet, hogy Mária ezért nem jön, amikor az Úr megérkezik. Márta, aki ott van, az erős asszony, akinek erős a hite, ő nem bújik el, hanem fogadja Jézust, és azt mondja neki, hogy Uram, ha itt lettél volna, tudom, hogy nem halt volna meg a testvérem. És ez nem szemrehányás. De tudom, hogy most is bármit kérsz az Istentől, megadja neked. Ez Mártának a hite. Gyakorlatilag ilyenről még nem hallottak, hát illetve Jairus lányánál és a Naimi ifjúnál halljuk, hogy halott ember is élete támadt az Úr Jézus, de ők úgy érzik, és mi is úgy érezzük, amikor valaki meghal már nálunk, hogy ha megjelenik az egyház, jön az atya temetni, nem azt várjuk tőle, hogy adja vissza. Mártának nagyon erős a hite. Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, és ez nem szemrehányás, de tudom, hogy most is bármit kész az Istentől, megadja neked. Nem tudom, hogy mit tudsz még most tenni, de amit fogsz tenni, én azt előre borítékolom, hogy én azt elhiszem. És erre Jézus biztatja, a testvéred, Lázár, fel fog támadni. És Márta válaszol, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Megvallja azt a hitet, amit ő zsidó emberként, buzgó, Isten követő emberként hitt és vallott. És Jézus ekkor elmondja neki azt, hogy ő a messiás, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Hiszed ezt? Ez a nagy kérdés. És Márta erre pozitívan válaszol. Ebben a nagybőjt 5. vasárnapjában, az utolsó nagybőjti vasárnapunk volt, világvasárnappal már a húsvéti események kezdődnek el. Ez volt számunkra az utolsó nagy kérdés, hogy amit Jézus kérdez, nem csak Mártától kérdez, hanem tőlünk is, hogy hiszed ezt? Aki meghalt, még ha meghalt is élni fog. Ezek a kérdések számunkra húsba vágóak, és azt hiszem, hogy nagyon sokan nem merik kimondani, titkolják és hordják magukban azt, hogy Jézusnak erre a kérdésére, hogy hiszed ezt, aki még ha meghalt is élni fog. És ő talán azt mondja magába, hogy én ezt nem nagyon hiszem még el. Nem tudom elfogadni. Volt, aki megkérdezte tőlem egyszer, hogy miért kell az egyháznak megünnepelni minden évben húsvétnak az ünnepét, és a válaszunk ebben van, hogy a húsvét ünnepe minden esztendőben ugyanarról szól, viszont mi megváltozunk. Egyrészt jönnek új generációk, új emberek születnek, akiknek meg kell hallani, át kell élni húsvétnak az örömhírét és az üzenetét. A másik pedig, hogy lehet, hogy én ebben az esztendőben, ezen a húsvéton fogok megérni arra, hogy megértsem és elfogadjam a húsvéti hitet. Vagyis azt, hogy azok a szeretteim, akiket én már meggyászoltam, akit eltemettem, ők nincsenek kinn a temetőbe. Temető kultuszunk van, drága testvérek. Járunk ki a temetőbe, és úgy díszítgetjük a síremlékeket, egyrészt ugye néha vagyonokat költünk rá, ez az emlékezésnek tudjuk be, díszítjük drága gyertyával, virágokkal, és sorolhatnám tovább, mintha már semmi más nem tudnánk tenni azért az elhunytér, aki oda el van temetve. Azt hiszük, hogy ő ott lakik, ez az ő örök otthona, örök lakás, szoktuk mondani, nem igaz? Gárdonyi Géza segített bennünket, akinek mély hite volt, Gárdonyi Gézának, egri írónknak. Azt írta rá a sírjára, ott fönn van a várba, hogy csak a teste. Nekünk is ezt kellene kiírni minden temetőre, hogy szeretteinknek csak a teste. Ha temetek a temetési szentmisében, hát szinte majdnem mindig ugyanazt az evangéliumi szakaszt olvasom, azt, amikor Jézus meghal, eltemetik gyorsan, mert jön a szabbat, jön az ünnep, ugye a Peszak húsvétnek az ünnepe, és másnap, amikor az ünnepnek vége van, a hét első napján kora hajnalban kimennek az asszonyok, viszik az illatszeleket, és azon törik a fejüket, hogy ki fogja elhengeríteni nekünk a követ a sírtól, és amikor látják, hogy nincs ott a kő, bemennek, üres a sír, és ott találkoznak egy fényes ruhába öltözött férfival, aki egy nagyon fontos kérdést tesz fel nekik, miért keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, feltámadt. Drága testvérek, ez a húsvéti hitünknek az első része. Miért keressük mi az elhunyt szeretteinket a temetőbe? Nincsenek itt. Feltámadtak. Tehát a húsvéti hitünknek ez az első üzenete, hogy aki meghalt és Jézusban hitt, az nincs itt, feltámadt. Mindenki feltámad. Ez az egyháznak a tanítása. Minden test, ami megszületett, az porrá válik, el fog porlatni, de a lelkünk megy ahhoz a jó Istenhez, akitől jött. Egyetlen egy utat járunk be, ami az Istennél kezdődik és nála végződik. Van egy érdekes kérdés, amin talán még nem gondolkoztunk el, hogy honnét van a lelkünk. A testünkről tudjuk, hogy honnét van, hiszen édesapánk és édesanyánknak a két sejtje egyesül, ami hoz két genetikai kódot magával, kiki a saját családjának a kódját, és abból jön a biológiai életünk. De honnét jön a lelkünk? Mert az életünk a fogantatás pillanatában kezdődik, és akkor már ott van az embernek a lelke. Ezért mondja azt az egyház, hogy a megfogant élet ellen bármilyen bűncselekmény elkövetése az óriási súlyos bűn. Tehát a mai világunkban, amikor egy megfogant életről, egy magzatról úgy beszélnek, hogy van rá szükségem, vagy nincs, ez Isten elleni vétek maga, magyarul a magzatnak a megölése, vagyis az abortusz. Tehát mert már van lelke. Honnét jön a lelke? Hát a lelkünk az nem a szüleinktől jön, hanem a lélek az onnan tud jönni, ahol van a lélek, vagyis az Istentől. A lelkünk az Istentől jön, a testünkkel egyesül életünk foganásának a pillanatában. Ez a test és lélek egység, ez annyira jó és annyira egység, hogy nem is tudjuk megtapasztalni, hogy különbséget tegyünk a kettő között, és elindulunk egy zarándok úton, amit úgy hívunk, hogy földi élet. Életünk fogantatásának a pillanatában már meg, mintha elindulna egy ilyen homokóra, amiből a felső kehelyből pereg lefelé a homok, és az a jó, hogy egyikünk se tudja, hogy fönt mennyi van, mennyi évet fogunk élni. Mi nagyon sajnáljuk azt itt a földön, hogy valaki csak kevés időt van, pláne a kicsiknél, mert kisbabák is sajnos elmennek közülünk. Nagy szomorúság, akár gyermekek fiatalon elmenni. Mert azt hiszük, hogy egy élet akkor lesz teljes, hogyha ágyban párnák közt 100 éves koromba. Amikor már úgy vagyunk vele, hogy hát már bejárta az élet útját, megérett a mennyországra. A mennyországra való megérés az nem az életkort jelenti, hanem az, hogy én mennyire kerültem közel magához, a jó Istenhez. Tehát az Istentől jövünk, feléje zarándoklunk, és amikor a földi biológiai életünk véget ér, akkor hozzá megyünk vissza. El szoktam mondani a saját híveimnek, hogy a halállal kapcsolatosan sok félelmünk van. Félünk tőle, hogy milyen lesz. Elsősorban sokan azért félnek, hogy az fájdalmas lesz, vagy félelmetes, mi fog történni, és én erről nyíltan beszélek az enyémeimnek, és így nektek is elmondom, hogy akkor fogjuk észrevenni, hogy már meghaltunk, ha lesz egy olyan élményünk, hogy föntről látjuk majd saját magunkat. Akár egy rosszul lét az utcán, akár egy műtőasztalon, akár otthon a saját szobámba, ágyamba fekve, vagy egy baleset következtében, és az lesz számunkra az érdekes élmény, hogy nem értjük, hogy hogy látjuk mi saját magunkat, amikor mi fönn vagyunk. Látjuk magunkat föntről, és mi pedig ott vagyunk lenn, és látjuk, hogy mi történik körülöttünk. Egy balesetnél megállnak segíteni, mentőt hívnak, egy műtétnél hogyan és miként reagálnak az orvosok, a személyzet, vagy a szobámba benyit valaki egy szelettem, és rájön arra, hogy meghaltam, és elkezd keservesen sírni. A halál az életnek a legnagyobb titka. Szent Ágoston mondja azt, hogy a halál az nem más, mint egy kapu, ami idátról nézve sötét, tele van könnyel, fájdalommal, elszakadással, odától nézve pedig tele van örömmel, fénnyel, boldogsággal, a találkozásnak az örömével és az élményével. Az a baj a halálunkkal, meg magával a halállal, hogy mi mindig innét tudjuk szemlélni, mert még itt vagyunk ezen az oldalon. És nagyon sokan csak ezt látjuk, ha nincs bennünk a húsvéti hit, hogy van-e örök élet. Az egyház segít nekünk ebben eligazodni. A szentélyavatásnak van egy érdekes eljárása, tehát kiket nevezünk szentnek, azokat, akiknek az életét példaként állítja elénk az egyház. És őket először tiszteletre méltónak nevezzük, majd boldognak, és a szentélyavatáshoz kihirdetik az egyházban, hogy imádkozzunk érte a szentélyavatásáért, és kérjük a közbenjárását, hogy tegyen valamilyen csodát. Lehet bárkinek bármilyen szép követendő az élete. Ha nem történik meg nála a csodatétel az ő közbenjárására, nem fogja az egyház szentélyavatni. Mit jelent ez a csoda? Egy olyan rendkívüli esemény, amire földi ember képtelen. odától, a földön túli életből, az Istennek a világában, ha már én ott vagyok a mennyországban, az örök életbe, akkor az én közbenjárásomra a jó Isten megteszi azt szeretetből, hogy a szeretetét úgy gyakorolja, hogy például egy gyógyíthatatlan beteg, akiről már lemondtak az orvosok, nem tudják meggyógyítani, egyszer csak egyik pillanatról a másikra meggyógyul, és nincs rá magyarázat. Ez jelenti azt, drága testvérek, hogy valaki csak akkor tudja ezt megtenni, hogyha él, és az örök életben él. Mindenki feltámad, csak az nem mindegy, hogy milyen örök életben fogja megélni az életét. Az örök boldogságban, vagy az örök boldogtalanságban. Erről sokat lehetne beszélni, de számunkra egy most a fontos, hogy a húsvéti hitnek az első részlete pedig nem más, mint ez. Hogy Krisztus feltámadt, és ahogyan Krisztus feltámadt, mi is feltámadunk. A másik része a húsvéti hitnek az pedig a lelki feltámadás. Vagyis a földi életben, amikor a lelkünk valamikor nagyon mélyre süllyed, ahogyan Ady Endre mondja, amikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, váratlanul átölelt az Isten. El lehet mondani, hogy nagy költőnk is nagy kanála lette az életét, és sok mindent bánt később. Mi is így vagyunk ezzel, hogy vannak olyan dolgaink, amiket talán jó lett volna kihagyni, másként tenni, és rátalál magára az Istenre. Ez az, ami a másik fontos tanítása a húsvéti hitünknek, hogy merjék belekapaszkodni az Istennek a kezébe. Ez az az állapot, amikor olyanok lettünk, mint a tékozló fiú. Nemet mondtunk az Istennek, fellázadtunk ellene, elfordultunk tőle, mentünk a maga útján, mert mi azt hittük, hogy az Isten be akar minket csapni, el akarja tőlünk venni az élet rengeteg boldogságát, és nem akarok én azon az úton járni, aztán rájöttem, hogy a nagy szabadság vágyban én szabados lettem, fölrúgtam a korlátokat, és mély gödörbe estem, és innét vissza akarok másni, és innét senki nem tud engem kihúzni, csak maga az Úristen. Nincs olyan nagy bűn a világon, amit az ember, ha elkövet, és őszintén megbánja, az Isten ne bocsátaná meg. Ez a másik üzenete a húsvéti hitnek. Világvasárnapon két élményt jártunk végig. Az egyik volt az ünnepélyes bevonulás, a másik pedig Jézusnak a keresztútja és kereszthalála. Ott vagyunk mind a két úton. Ott vagyunk azok között, akik pálmaágokat lengetnek, és kiáltják azt, hogy Hozsanna Dávid fiának áldott, aki az Úr nevében jön, és ott vagyunk abban a tömegben is, ahol azt kiabálják, hogy feszítsd meg őt. Van egy érdekes latin kifejezés pár, az odi et amo, gyűlölök és szeretek. Néha a mai világunkat, hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az emberek borzasztó könnyen tudnak gyűlölni, pedig nagyon vágynak magára a szeretetre. Jézusnak a keresztútján, ahol leköbdösték, bántalmazták az egyszerű emberek, Pilátus erre nem adott utasítást. Jöttek önjelölt emberek, akik kihasználták a lehetőséget, hogy valakire ráhúzták a bélyeget, hogy neki már pedig meg kell halnia, mert káromkodott, kimondta az ítéletet a Sanhedrin, a főtanács. Tehát bármit csinálhatok vele, leköphetek, belerúghatok, bármit megtehetek. A katonáknak nem volt kötelességük Jézusnak tövis koronát készíteni, mégis megtették. Szent Pál apostol adja meg erre a magyarázatot, hogy vigyázzatok, mert a sátán ordító oroszlán módjára körül jár, és néz, hogy kit nyeljen el. Ma úgy tapasztalom, hogy nagyon-nagyon nagy sikerrel jár körbe az ordító oroszlán. Itt nálunk is. Ha megnézzük most a közéletet, egymás ellen fordulnak emberek a politikai választásra készülve, olyan dolgok történnek, egymás megalázása, bántása, ami nincs benne egyik irányzatba se, viszont úgy érzik az emberek, hogy neki ezért harcolni kell. Ne engedjük, hogy a sátán, mint ordító oroszlán körül járjon, és elnyeljen bennünket. Mi ott állunk mind a két tömegben, aki hozsannáz, az ámú, szeretem Istent, és az ódi, abban a tömegben is ott állok, ahol gyűlölik az Istent. adjon nekünk az Úristen elég hitet, önfegyelmet, hogy mi mindig csak a szeretet mellett tudjunk maradni, és a körülöttünk gyűlölködővé is lesz a világ. Mi tudjuk kimondani azt, amit Márta mondott, hogy Uram, én tudom, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia. Adja az Úristen, hogy idén találjunk rá a húsvéti hitünkre, ha még nem találtunk, vagy pedig, ha már hosszú évtizedek óta megvan a húsvéti hitem, erősítsen meg bennünket ebben. Nagyon szépen köszönöm a nagybőti tartós élelmiszer gyűjtésben való részvételt, adományt, illetve amit Kárpátaljára is küldtünk. Köszönöm szépen, és a szegények nevében is kívánok mindannyiunknak áldott, boldog húsvétot.
Az elmúlt percekben Árvai Ferenc atyát, az Egri főegyházmegyei Caritas igazgatóját hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek útjain.
Kedves hallgatóim, műsorunkban Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke beszél az isteni igazságról.
Először is beszélnék az isteni rendről, ami a Biblia szerint az igazságosság alapja. Az Isten világa tökéletes és gyönyörű. Isten beleültetett ebbe a világba egy gyönyörű törvényt, egy gyönyörű rendet. Egy kicsit erre utal a teremtés, illetőleg a 10 parancsolat összekötése a Bibliában. Erre talán nem figyelünk föl, mert nem az ókori zsidó mentalitás szerint gondolkodunk, de a rabbik mindig is fölfigyeltek arra, hogy a teremtés könyvében 10-szer szerepel az, hogy Isten szólt. És azt mondták, hogy Isten 10 igével alkotta a világot. És a zsidó hagyomány ugyanígy nevezi a 10 parancsot is, 10 igének. Összeköti az ősi biblia magyarázó hagyomány a teremtést, ezt a 10 teremtő igét, az erkölcsel, a 10 parancsal. Azt gondolom, hogy ez egy zseniálisan mély meglátás. Azt akarják ezzel elmondani a Biblia szerzői, illetőleg az ősi magyarázói is, hogy Isten törvénye objektív. Az erkölcs az nem valami fajta társadalmi képződmény. Nem egy kulturális melléktermék, amely hol ilyen, hol olyan. Hanem az erkölcsöt lényege szerint beleteremtette Isten a világba egy gyönyörű törvényt. Benne van az atomokban, a sejtjeinkben, a lelkünkben. Az ember arra hivatott, hogy ezt a harmóniát meghallja, megértse, és ehhez próbálja igazítani az életét. Létezik egy objektív mérce, amit nem emberek találnak ki, nem emberi parlamentek fogalmaznak meg, hanem ami objektíven bele van írva a világrendjébe. Ha lehet egy komputeres hasonlatot mondani, a világnak a hardverét a Teremtő Isten alkotta. És éppen ezért az ő szoftverei, vagyis az ő gondolatai futnak ezen a komputeren a legjobban. Vagyis Isten gondolatai a kereszténység szerint kellene a világnak élnie. A világnak az alapanyagát, alapépületét a Teremtő Isten alkotta, a sejtjeinket, a lelkünket, az atomokat. Éppen ezért az ő gondolatai azok, amik tökéletesen az embernek a lelkében, életében futni és működni tudnak. Így fogalmazta meg ezt Ozeás próféta, az Úr útjai egyenesek. A gonoszok elbotlanak rajta, azon járnak viszont az igazak. Mintha azt mondaná, hogy Isten beleteremtett a világba egyenes ösvényeket. Ha az ember görbe utakon akar járni, akkor nagyon hamar falakba ütközik. A világnak van egy gyönyörű, objektív rendje. Az embernek e szerint kell élnie, akkor igaz, ha e szerint él. Így is nevezi ezt a Biblia, hogy szívünkbe írt törvény. Minden ember a lelke mélyén érzi és tudja. Ezt szólaltatja meg a lelkiismeretünk hangja. Főleg, ha az ember rosszat tett, egyből érzi. Azt, hogy valami a lelke mélyén ez ellen tiltakozik. Ezt a hangot teljesen elnémítani nem tudjuk. Tompítani lehet, de teljesen megszüntetni, elnémítani nem. Mert ez a hang nem teljesen a mi részünk. Nincs fölötte egészen hatalmunk. Az ember a lelke mélyén érzi, tudja, látja az Isten gyönyörű, objektív rendjét. Van egy objektív mérce, és ehhez mérjük az életünket. És szégyeljük magunkat minden elrontott döntésünkért. Akkor is, ha soha nem fog kiderülni. Soha senki nem fogja megtudni. Az ember a lelke mélyén ezt az objektív rendet érzi és tudja. Még a legliberálisabb ember is így gondolkodik. Ha valaki esetleg úgy gondolkodna, azt gondolná, hogy az erkölcs az csak emberi találmány. Egyik kultúrában ilyen módon fogalmazzák meg, azt mondják, hogy egy férfinek több felesége is lehet, vagy egyik ember a másikat esetleg megeheti, ahogyan a kaniváloknak a szokásrendjében ez benne volt. Ha valaki azt gondolná, hogy az erkölcs az csak emberi találmány, társadalmi melléktermék, egy szubjektíven kitalált szabályrendszer. Vagyis egy ilyen teljesen liberális embernek azt mondanánk, hogy van Afrikában egy törzs, akinek az a szokása, hogy néha egy kisgyermeket elkapnak, megölnek, megfőznek, megeszik. Akkor az ember teljesen föl lenne háborodva. És azt mondaná, hogy azonnal oda kell menni, ezt azonnal meg kell szüntetni. Ennek sehol a földön nem szabad megtörténnie. Akármilyen annak a törzsnek a szubjektív véleménye, a kultúrája, ez soha sehol embernek megtennie nem szabad. Éles helyzetben minden ember tudja, hogy objektív erkölcsi törvény van, és ezt mindenki köteles betartani. Erről szól az egész emberi beszélgetésünk, amióta homo sapiens létezik a világon, amióta ember van, ebből indulunk ki, hogy van egy objektív rend. Erről vitázunk egy életen át, hogy kinek van igaza. Például egy buszra, ha felszáll két ember, és egy ülőhely van, akkor jó esetben nem erőből döntik el, hogy kié lesz, hanem elkezdenek érvelni, hogy aki idősebb, azt illeti, aki előbb felszállt, azt illeti. Mind a kettő megvan arról győződve, hogy fair módon kell viselkedni. Vagyis van a fejünkben egy erkölcsi rend. Ez alapján éli az ember az életét. Nagyon érdekes, hogy emberi nyelven bármilyen nyelvre gondolunk is, értelmes ember által kimondott szavakkal nem is lehet azt kimondani, hogy igazság nincs. Objektív igazság nem létezik, nem megismerhető. Mert amint ezt kimondtuk, akkor a saját mondatunkat is megcáfoltuk. Akkor ez a mondat sem igaz. Akkor én sem tudtam megismerni az objektív igazságot. Emberi nyelven azt, hogy igazság nincs, nem lehet kimondani. És ez egyáltalán nem véletlen. A nyelvünk a valóságból születik. A valóság megtapasztalásából. Az ember elemi módon arról meg van győződve, hogy igazság van. És az meg is ismerhető. Az ember a lelke mélyén ezt sejti és tudja. A Biblia erről tanúskodik, van egy objektív isteni törvény. Az az ember igaz, aki e szerint próbál élni. És hát ezen túlmenően a Biblia arra is tanít, hogy ennek a törvénynek, az isteni rendnek a lényege a szeretet. Ez majd főleg Jézusban tárul föl. Vagyis az igazság nem csak annyit jelent, hogy kicentizem, hogy mennyi jár a másiknak, hanem kapcsolatokat jelent, szeretetet, a házastárs iránt, a hozzávaló hűség. Egy férj akkor igaz a feleségével szemben, egy életen át szereti, ha hűséges hozzá, ha udvarol neki. Ezt a kapcsolatot élteti, csak akkor igaz ember, ha megadja neki azt, ami jár, de ez ami jár, ez sokkal több annál, mint amit bármilyen paragrafus előírna. Egy feleség akkor igaz, ha a férjét szereti egy életen át, ha kedves hozzá, ha jó hozzá, ha szolgálja az ő boldogságát. Igaz embernek lenni a Bibliában ennyit jelent. A szeretet törvénye, a szeretet valósága, isteni rendje szerint élni. Sokfajta bibliai példát lehetne erre fölhozni. Az első talán számunkra meglepő, az egyik legelső előfordulása a Bibliában az igazság szónak. Azt mondja, Ábrahám hitt az Istennek, és Isten beszámította ezt neki igazságként. Ábrahám rábízza magát teljes lényével Istenre. Az ámán szó, a hinni szó, ami az édesanya szóból származik a héber nyelven, megint csak egy gyönyörű társítás a héber nyelven. Hinni az ugyanaz a bizalom, mint ahogy egy kicsi gyermek az édesanyja karjaiban tudja, hogy biztonságban vagyok. Az ő tenyerén vagyok. Neki igent mondok. Ráépítem az életemet. Hinni és dajkálni, fölnevelni, illetve az édesanya szó, ami ezzel rokon, a héber nyelvben ugyanabból a gyökből származik. Ábrahám rábízza az egész életét Istenre, mint a gyermek az édesanyára. Ráépít. És ezért azt mondja rá az Isten, hogy ő igaz ember. Helyesen dönt, helyesen építi az életét a realitás alapján. Kapcsolatban él az Istennel. Dávid ugyanígy igaz Saullal szemben, amikor nem öli meg, bár ez Saul sokfajta módon kiérdemelte volna. Saul életére tör Dávidnak. Dávid mégis megkíméli az életét, irgalmas hozzá. Tudja, hogy a testvére ugyanabból a népből, Isten népéből származik, sőt, az Úr fölkentje. Ámosz próféta arra tanít, hogy a gazdag csak akkor igaz, ha a szegényt fölemeli, segíti. Megint csak túlmegyünk a szorosan vett törvényeknek a keretén, az igazság kapcsolatot jelent. Egy közösségben a kohéziós erőt. Azt, ami megtartja az időset, a beteget, a gyöngét. Hogyan Pál apostol később mondja, egy testnek vagyunk a tagjai. Az egyik tag szenved, mindegyik tag vele együtt szenved. Az egyik tag örül, mindegyik tag vele együtt örül. Igaz embernek lenni azt jelenti, hogy szolidáris vagyok, ezt a testet építem. A társadalom testét, a közösségem testét építem. És hát talán szintén első hallásra meglepő módon a Biblia ezt a fogalmat, hogy igazság, leginkább a messiással köti össze. Aki elhozza az igazságot, akinek a neve is ez, hogy az Úr a mi igazságunk. Az igazságosság lesz derekán az öv, a hűség csípőjén a kötő. Isten világát, az ő szeretetének a világát, az ő országát a messiás király hozza el, az Úr fölkentje. Általa valósul meg itt a földön Isten igaz világa. Ő az, akiben Isten törvénye, rendje megjelenik, itt a Földön. Ahogy a János evangéliuma mondja, kezdetben volt az ige, a logosz, az isteni logika, az isteni rend, ami alkotta a világot. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. És ez az isteni logosz, ez az isteni rend és gondolat, ez ölt testet Jézusban. Ha szeretném érteni az univerzumnak a rendjét, hogy miért vannak a galaxisok, miért vannak az atomok, akkor Jézusra kell néznem, az ő jászolára és keresztjére. Benne tárul föl az Isten gondolata, az Isten rendje, az isteni logosz, amellyel alkotta a világot. Az Isten lényege szeretet, Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretete. Ebből a valóságból van a világ. Az Atya szüntelenül mindent átad, olyan, mint a nap, amely pazarlóan sugározza a fényét. Az Atya bizonyos értelemben szegény, semmit nem tart meg önmagának. A szeretet örök extázisában él. A Fiú olyan, mint a tükör, amely mindent befogad és mindent visszaad. A Szentlélek maga a fény. Ez a világunknak az alaptörvénye, az alaprendje. Erre születik az ember, hogy szeretetben éljen, hogy megtanuljon szeretni. Akkor vagyok igaz ember, akkor élek helyesen, ha megtanulom az életemet odaadni, ha szeretetben élek, ha olyanná válok, amilyen az Isten. A Biblia igazság fogalma tehát jóval tágabb annál, mint amit esetleg külső törvények, előírások meg tudnának fogalmazni. A házassággal kapcsolatban megint csak egy örök isteni törvény, ami szinte bele van írva a testünkbe. A férfi és a nő teste egy törvényt tükröz, amely egymás felé irányítja őket. Szeretetre teremtette az Isten a férfit és a nőt. Ez beleírta a testükbe. Ez egy objektív törvény, mely arra hajtja, arra segíti az embert, hogy szeretetben éljen. A házasság fölbonthatatlansága, amit Jézus meghirdett, mindenek előtt nem egy tilalom, hanem mindenek előtt örömhír. Azt akarja elmondani, hogy lehet így szeretni. Lehet egy életen át, egész szívemmel, mindent odaadva szeretni. És lehet ezt a szeretetet megkapni, a gyöngeségem ellenére is. Minden hibám, botlásom ellenére lehetséges megkapni azt, hogy valaki így, ahogyan vagyok, szeret. Jézusnak a tanítása örömhír. Azt akarja elmondani, hogy erre vagyunk hivatva, hogy az életünket odaadjuk. Szeretetre születtünk. Akkor sikerül az életünk, ha sikerül odaadnunk. És hát érdekes, Malakiás könyvében megint az igazság fogalma jelenik meg a válás tilalma kapcsán. Az Úristen, aki tanú közted és az ifjúkori feleséged között. Gyűlölöm a válást, mondja az Úr, és azt, hogy igazságtalansággal boríts el az ember a ruháját. És arra gondoltam, hogy egész röviden ezt néhány aktuális társadalmi kérdésre is vonatkoztatnám. Hogy lehet ezeket a bibliai elveket a társadalmi életnek a területeire vonatkoztatni? Az egyház meggyőződése az, és ebben elég jelentkezik a jelenlegi gazdaságot irányító eszmeiséggel, hogy a gazdasági életnek a célja nem a haszon, nem a GDP növelés, nem a profit, hanem a haszon csak eszköz. A gazdasági termelékenység csak eszköz. A cél mindig az ember, méghozzá a teljes ember és minden ember. A gazdaság a Földön csak akkor működik jól, ha minden embernek, a kínainak, az afrikainak a teljes boldogságát, ami nem csak anyagi jólét, hanem jelent testi, lelki, szellemi jólétet. Ha ezt tudja növelni, ezt szolgálja. Ahogyan II. János Pál pápa talán meglepően marxista hangzású fogalmakkal is ezt megfogalmazta, azt mondta, a munka mindig fontosabb, mint a tőke. Nem annak kéne irányítani a gazdasági életet, hogy kinek van nagy tőkéje, és akkor ő döntsön a gazdasági folyamatokról, mert neki ehhez joga van. Egyáltalán nem. Aminek súlya van a gazdasági életben, az az ember, a munka. Az, hogy ő megéljen ebből emberhez méltóan, hogy teljes életet élhessen. Megint csak talán meglepő gondolat, mert annyira megszoktuk már. Az egyház azt gondolja, hogy nem a szabad verseny a gazdasági életnek a legjobb irányítója. Nagyon sokan azt mondják a gazdaság elméletnek a nagyjai közül, hogy hát ez lehet, hogy egy csúnya törvény, de csak ez működik, csak a szabad verseny működik. Győzzön az erősebb, ettől pörög a gazdaság, ettől fejlődik. Az evolúcióban is így volt, az erőszakosabb állatfajok a gyöngébbeket elpusztították. Ezzel szemben a kereszténység azt gondolja, hogy már az evolúcióban sem volt így. Nem a legerőszakosabb állatfajok győztek. A legerőszakosabb állatfajoknak a nagy része kipusztult. Kipusztította a fajtársait, vagy a teljes táplálék láncát. Nagyon sok, nagyon erőszakos állatfaj egyszerűen eltűnt. A legalkalmazkodó képesebb állatok maradtak meg. De hát még inkább az emberi társadalomban így van ez. Ha elképzelnénk mondjuk egy házasságot, ami a szabad verseny logikájával működne. Megküzd a férj és a feleség, hogy kinek van igaza. Kinek az akarata teljesedik. Vagy úgy gondolkodnak, hogy én legyek boldog. Ez a legfontosabb, hogy a társammal éppen mi van, az másodrangú. Ha így képzelünk el egy házasságot, nyilván ebből soha életerős, boldog, szép házasság nem lesz. A szabad verseny logikájára egy igazi emberi közösséget nem lehet fölépíteni. Éppen így egy nemzetet sem. Önzően a saját érdekükért küzdő cégekből soha egy életerős nemzet nem lesz. A szabad verseny logikáját az erkölcsnek kellene kereteznie, illetőleg szabályoznia. A környezet megóvása sem képzelhető el haszonelvűség alapján. Az egyik legfőbb akadálya annak, hogy a környezetünket óvni tudjuk, az pontosan a nagy tőkének az óriási befolyása, döntő befolyása ezekre a döntésekre, nyilván nagy tőke érdekeivel szembe megy az, ha az emberi környezetet, de akár a szegényeket, megsebzetteket védeni, az ő életüket építeni akarjuk. Egy másik alapelve a keresztény társadalom szemléletnek a szubszidiaritás. Ez azt jelenti, hogyha egy alacsonyabb szint valamit el tud végezni, ezt egy magasabb szint ne vegye ki a kezéből. Ha például a szülők nagyon helyesen eldöntik azt, hogy szeretnénk, ha a gyermekeink erkölcsi nevelést kapnának, nem világnézetileg semlegeset. Mert hiszünk abban, hogy létezik jó, létezik erkölcsi jó, és a gyereket erre segíteni is kell. Ilyen nevelést szeretnénk, ilyen iskolát szeretnénk. Akkor az egyház azt mondja, hogy a szülőnek ehhez joga van. Az állam itt csak tiszteleg, engedélyezi, és ugyanúgy finanszírozza, mint a világnézetileg úgynevezett semleges iskolát. A szülő dönti el, hogy a gyermekét hogy neveli, nem az állam. Az állam pedig köteles minden adófizető polgárának gyermeke nevelését egyformán finanszírozni. Ugyanúgy az egyház társadalmi tanításának nagyon fontos eleme a nemzet. Az egyházunk azt tartja, hogy a nemzet természetes képződmény, nem mesterséges. Fakad a társadalmi és történelmi természetünkből, hogy van anyanyelvünk, van kultúránk, vannak nyelveink, vannak őseink, van szülőföldünk. Ez a világ legtermészetesebb dolga, az embernek a gyökerei. A Teremtőisten akarja, hogy nemzetekben sokfajta színes virágként egy gyönyörű réten valahogyan így bontakozzon ki az emberiség élete. A negatív értelembe vett globalizmusnak halálos ellensége először is az Isten, a legerősebb gyökér, ami a Teremtőhöz köt, aztán a család, a szálak, amik a szeretteinkhez kötnek, aztán a nemzet, a szálak, amik kötnek a múltunkhoz, az anyanyelvünkhöz, az anyaföldhöz. Aztán a közösségek, és aztán a fizikai föld. A kereszténység ezeket a szálakat éltetőnek, életadónak, erősítőnek, az életünkhöz elengedhetetlennek tartja. A bevándorlási krízissel kapcsolatban is azt gondolom, ez a két alapigazság, amit világosan kell látnunk. Az egyik, hogy a nemzet érték, tehát védeni kell. Az egyház mindig is azt tanította, hogy egy bevándorlónak kötelessége az ország határnál megállni, bemutatkozni. És a befogadó országnak joga van mérlegelni, hogy kit és hány embert tud befogadni. Egy nemzetnek joga van védeni a maga kultúráját, biztonságát, életét, értékeit. A másik igazság azonban az, hogy a földet a Teremtőisten minden embernek szánta. Azért, hogy minden ember emberhez méltóan a földön megélhessen. És ha ez bárhol akadályokba ütközik, akár természeti katasztrófa, akár más miatt, akkor az egész emberiségnek kötelessége segíteni. Nyilván elsősorban helyben, hogyha tudunk, de hogyha nem tudunk, akkor másfajta módokon is. Ha tudnánk például, hogy egy meteor becsap Európa területére egy 10 év múlva, akkor az európai embereknek lenne ahhoz joga, hogy Szibériában vagy máshogy új életteret kapjanak. A Föld mindannyiunké. Azért adta a Teremtő Isten, hogy minden ember emberhez méltóan tudjon rajta élni. És végül egy utolsó gondolat, a magántulajdon. Az egyház mindig is jónak tartotta a magántulajdont, mert védi az egyén szabadságát, a kicsi életterét. Tud szabadon dönteni, szabadon kibontakozni. Éppen ezért a kommunizmust az egyház mindig is embertelennek és rossznak tartotta, ami el akar venni minden magántulajdont az embertől, és ilyen módon megnyomorítja az ember egyéniségét, szabadságát. Azonban soha nem gondoltuk azt, hogy a magántulajdon egy mindenek fölött álló jog lenne, hanem ezt megelőzi minden embernek az emberhez méltó megélhetéshez való joga. Akárha egy példával akarnánk ezt szemléltetni, ha valakinek mondjuk netán tulajdonában lenne az Amazonas őserdő, nem lenne ahhoz joga, hogy ezt az őserdőt kivágja. Még akkor sem, ha esetleg számára ez óriási haszonnal járna. Mert felelős az egész emberiségért, felelős a következő nemzedékekért. A magántulajdonhoz való jog nem mindenek fölötti, hanem megelőzi a minden embernek az emberhez való megélhetéshez való joga. Sajnos ettől a mai világunk nagyon-nagyon messze van. Ha egy 100 fős falunak képzelnénk a Földet, akkor kb. 30 lakos, a falu 30 lakosa lakna jól. Ebből 15 lenne túlsúlyos. Kb. 50-en gyakran éheznének, de ez egészségi károsodást még nem okozna náluk. Kb. 20-an annyira éheznének, hogy csomó egészségügyi problémájuk támadna ebből. És kb. 1 lakosa a falunak az éhhalál szélén lenne. Jelenleg kb. 6 másodpercenként hal éhen egy embertársunk a Földön. 6 másodpercenként. Ha a 100 fős falunak pénzét néznénk, akkor azt látnánk, hogy 6 embernél van a falu teljes vagyonának az 59%-a, és ez mind Egyesült Államokbeli lakos lenne. Aztán azt látnánk, hogy 74 embernél van 39%, és 20 embernél van 2%. A világunk döbbenetesen igazságtalan. A világ kiállt az igazságért, az isteni rendért. Azt kívánom, hogy mindannyiunk ezen a módon próbáljon igaz ember lenni, a szeretet végső teljes odaadásának a megélésével éljük meg azt, hogy igaz emberek vagyunk, az Isten álma az ő terve szerint.
Székely János szombathelyi megyéspüspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kell!